Nos, és akkor áttérünk egy másik templomra. Egy görög-katolikus templom következik. Görög-katolikus templomokat természetesen nem lehet olyan szabadon formálni, mint a római katolikusokat, mert ott sokkal erősebb a hagyomány. Tehát nem lehet kísérletezni, nem lehet új formákat alkotni, hanem minden görög-katolikus templomban benne kell, hogy találtassék a bizánci hagyomány. Na most, hogyha városban építenek görög-katolikus templomot, akkor az általában központi alaprajzú kupolás épület, amely a bizánci, görög, stb. Hagyományokra támaszkodik. Szlovákiában viszont, Szlovákia észak-keleti részében, a Ruszin falvakban a hagyományos templomépítészet úgy néz ki, mint ezen a példán. Ez a bodruzsali görög-katolikus templom, fa templom. És érdekes módon a szlovákiai építészek, akik ilyen templomokat terveznek, nagyon-nagyon kevés alkalommal fordulnak ehhez a templomtípushoz, mint ősforráshoz, mint előképhez. Ezeket a templomokat az jellemzi, hogy mindig három tömegből állnak. Az első tömeg a templomtorony, a harangtorony, amely nem csak arra szolgál, hogy magába foglalja a harangot, hanem annak az alsó részében ültek az asszonyok. A templom középső része, maga a hajó, ott a hagyomány szerint az volt a férfiak helye, és a harmadik, a legkisebb tömeg az a szentély, amelyet egy ikonosztázion választ el a főhajótól, és oda általában csak a papok léptek be. Na most én egy olyan templomot fogok bemutatni, Kassán, ami erősen ezt a hagyományot követi, és ebben kivételes. Ez egy következő lakótelepen van, a furcsai lakótelepen, amely a város fölött van. Szép kilátásokkal a városra, egy hegyoldalban. Természetesen nem hiányozhat a templomból a hagyományos, szinte kötelező jellegű hagymakupola. És annak ellenére, hogy ennek a templomnak nincs harangtornya, annak ellenére kivehető benne a három alaptömeg. Az egyik, a legmagasabb, az a főhajó, természetesen bal oldalt látjuk a szentét, jobb oldalt az a kimagasított rész, az talán pótolhatja a harmadik tömeget, a templomtornyot. Ez esetben ebben a karzat van. Ha megnézzük az alaprajzát, akkor az alaprajz már nem követi a hagyományos fatemplomot, mert kör alaprajzú hagyományos fatemplom nincs. Tehát itt inkább a bizánci hagyomány van, két fő része van, ugye a hajó és a szentély, és körbe vannak a kisegítő helységek és a sekrestye. A templom építésze Ladislav Bobcsák kollégánk. Itt van a templom metszete. Látjuk, hogy a főhajó az egy hatalmas, magas tér. Kupola helyett egy kúp tornyosul fölötte, melynek felső része átlátszó, nem üveg, hanem polikarbonát, és azon leveg a hagyományos hagymakupola. Említettem, hogy ez egy hegyoldalban fekszik, tehát megtekinthető a templom föntről, lentről, szemmagasságból is. Ugyanez alulról. És a belépő hívőket ez a látvány fogadja. Ezek a képek közvetlenül az átadás után készültek, tehát még hiányzik a templom berendezése, hiányoznak a falfestések, hiányzik az ikonosztázion, de annál jobban tudjuk kivenni a tér tisztaságát. Egy kép a belsőről, fentről, illetve a karzat, és egy nézet a karzatról a szentély felé. És a templom szerintem legsikeresebb motívuma, a Pantokrátor képe, amely a hagyma kupola alatt van, és amely úszik az égbolton. Tehát szó szerint Krisztus a hívőkre az égboltról tekint le. Ráadásul az üveg fémbordái, hogyha a templomba belesüt a nap, akkor olyan árnyékokat rajzolnak ki a kúp belső felületén, minthogyha azok a globusznak a magassági és szélességi körei lennek, tehát a világnak egyfajta ábrázolása. És ugyanez a motívum még egyszer egy ilyen ortogonális ábrázolásban. Krisztus be van keretezve az égbolt által. Most kivonulunk a városból egy város melletti községbe, Szokol, amely északra fekszik Kassától. Ezt a templomot én terveztem, és ez egy apró kis falu a Hernád völgyében. Legújabban felfedezték a városiak, nagyban telkeket vásárolnak, ott házakat építenek, és onnét járnak bedolgozni. Csak néhány száz lakosa van, és a telek, amelyet a helyiek kiválasztottak, nem volt semmivel sem, semmi kivételessége sem volt. Ez egy közönséges foghív volt a házak között. Tehát a templom is tulajdonképpen olyan tömegű, mint egy nagyobb ott épült ház. Na most, amikor elkezdtük ezt tervezni, akkor az volt a fő gondolat, hogy ezt az alaprajzot úgy kellene megtervezni, hogy egyetlen ceruzavonással, bármi bonyolult legyen az, létrejöjjenek a templom főterei. Tehát, hogyha balról jobbra nézzük a görbét, akkor az első fordulatnál keretkezett a sekrestje és a gyóntató helység, meg a különféle segédhelységek, a műszaki helységek. Majd a ceruzával egy nagyobb ívet rajzoltunk, úgy keletkezett maga a szentély, és amikor befejezésre került a vonal, akkor ott egy utolsó kanyarulat rajzolta meg a templomtornyot. Ez egy 200 férőhelyes templom, és a templomra egy nyeregtetőt tettünk, olyan nyeregtetőt, ami minden keresztmetszetében persze, hogy más fesztávú, és a tetőgerince az egy körívet alkot, körülbelül így, az építés közbeni állapot. Úgy ez a homlokzati rajz végül is így épült meg, ez az északi homlokzat. Látjuk, hogy az egésznek a nagy tető dominál, az épület homlokzati falai elég alacsonyak, sőt néhány esetben hozzá is lehet érni kézzel a párkányhoz. Így néz ki hátulról, mintha egy gomba vagy mint egy kagyló nőtt volna ki a földből. És kicsit magasabb csak a bejárati része, ahol így oldalazva lehet bemenni, mint hogyha az ember egy kadlóba lépne be. Na most, hogyha bemegyünk, akkor elébünk tárolkozik a tetőfa szerkezete, mely tulajdonképpen nem bonyolult, egy egyszerű szerkezet, viszont a tetőidam és az alaprajz görbéi olyan görbékben hagyják át egymást, hogy ez egy nagyon erős motívum, és meghatározza a belső tér jellegét, szinte már nincs is szükség semmi más motívumra. Az egyetlen szimmetria itt van az oltár fölött, ezzel is hangsúlyozva a templom tengelyét és a hely fontosságát. Ez egy nézet az északi fal felé, itt már a görbe egy kicsit szabálytalanabb, illetve a karzat alól, majd az oltár felől. A templom liturgikus elrendezése olyan, egy kicsit szokatlan megoldás van itt, viszont liturgia szempontjából helyesebb, hogy a sekrestye nem a szentély közvetlen közelében van, hanem a templom túlsó felén. Ennek az az előnye, hogy amikor elkezdődik a szentmise, akkor a lelkész, a minisztránsokkal, stb. Végigvonulhat a padok között egy ilyen díszmenetben, ezáltal ünnepélyessé téve a misét. Velünk szemben tehát a sekrestye és a gyóntató helység van. Ezen a lépcsőn lehet lejönni az úrvacsorához. Hát úgy van megcsinálva a karzat, hogy két lépcső vezet föl, hogyha az emberek a karzatról le akarnak menni az oltárhoz, majd vissza, hogy ne keletkezzen tumultus a lépcsőn, egy körforgalmat lehet megvalósítani. És néhány panoramatikus képet mutatnék még a templom belsejéből. Ott balra fönt látszik az orgona helye, amely még nem került oda. Panoramatikus kép a karzatról, illetve a karzatról az északi fal felé. Most a templomhoz hozzátartoznak a műalkotások, az iparművészet, a szobrászati alkotások. Ebbe a templomba ezeket Bartusz György szobrász professzor készítette, aki történetesen a művészeti karon volt annak idején tanszékvezető. A szentségtartó az bronzból és részből készült, majd fölötte van a templom patrocíniuma, a titulusa, mert Jézus szíve templomáról van szó, és ez egy kicsit különös műalkotás. Ugyanis az ilyen helyeken nem lehet teljesen elkerülni azt, hogy az idő folyamán a templomot ne hordják tele különféle csipkés abroszokkal, díszekkel, párnákkal. És Bartusz professzor azt hiszem, hogy némi iróniával már rögtön az elején ehhez az ízléshez alkalmazkodott, hogy olcsó anyagból, ez epoxiból van, egy kicsit naturalisztikusan van kiszínezve, világít már. Én némi iróniát is látok benne már. És ugyanúgy készült a Mária szobor, ami úgy szintén epoxiból van. Hogyha belenézünk Mária arckifejezésébe, akkor látjuk, hogy ezt egy igen jó szobrász készítette.